Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Isten hozta a testvéreket. Ezt a szentmisét élő László testvérünkét ajánljuk fel, egy fiatal emberét nem látom most se itt. Sajnos a mi térdeinknél nőtt föl, aztán elkutyult. Imádkozzunk azért, hogy találjon vissza az Istenhez, találjon vissza igazán a szüleihez, találjon vissza a jó emberek közösségébe. Aztán ebben a szentmisében nagy-nagy szeretettel imádkozunk egy családért, akiknek az 5. gyermekét fogjuk keresztelni a szentmise után. Ez már igazi család. Olyan család, amely család felelősséget érez a nemzetét és az egyházért. Mert erről nem beszélni kell, erről a felelősségről. És egy meghalt testvérünkre is gondolunk ezen a mai napon, aki egy nyelvet ismert, egy évvel ezelőtt halt meg, és ez a nyelv a szeretet nyelve volt. Ezen meg tudott szólítani fiatalokat, tudta formálni és alakítani az életüket, hogy jóra törekvő, jót tevő emberekké váljanak. Neki Ábrahám kebelén a boldogságot kérjük. És most nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg az életünket, hiszen Isten segíteni akar. Az Úr legyen veletek!
És a tarákat.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is. Ez ott feküdt a kapuja előtt, telve fekélyekkel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínok között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a keblén Lázárt. Fölkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben Lázárnak, meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadéktátunk, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon. Se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld előtt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: van Mózesük, és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak, ám az erősködött. Nem teszik, atyám Ábrahám, De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Leülhettek. Úgy. Kedves testvérek, az elmúlt héten véget ért a város misszió Budapesten. Ennek a missziónak a témája az volt, hogy megtalálja az egyház, mi az, amit föl tud kínálni a 21. században az embereknek, és megtalálja azt a nyelvet, amelyen kommunikálhat a most élő emberekkel. Hiszen az ateizmus teret nyert, kérdéses, hogy ez az ateizmus még növekszik-e, vagy visszahúzódóban van, ezt is mondják meg azt is. Éppen ezért nagyon fontos egy ilyen ateista, materialista, istentelen világban, mi az, amit felkínálhatunk az embereknek. Van-e olyan kínálatunk, amit elől nem tudnak kitérni? És nekem, amióta pap vagyok, ez a legfontosabb gondom, az evangelizáció kommunikációs kérdés. Tudunk-e megszólalni, meg tudjuk-e szólítani az embereket, tudunk-e úgy szólni az emberekhez, hogy szembesüljenek az élet igazi kérdéseivel. Ez a város misszió igazából erről szólt, és talán egy mondatban, ha összefoglalom, mi a kínálata az egyháznak, akkor talán ez így foglalható össze, egy kicsit már figyelve a mai evangéliumra is. Az ember boldogsága nem a birtoklásban van, hanem abban, hogy fölismerje, mi az élet értelme. Mondhatná valaki, ez érdekes ajánlat, hiszen az emberiség nagy része keveset birtokol. Nem olyan izgalmas ajánlat ez, de megfontolandó mindenki számára, mert a keveset is lehet úgy birtokolni, hogy közben az ember nem látja, mi az élet értelme. A kérdés az, van-e olyan nyelve az egyháznak, amelyen el tudja mondani, mi az élet értelme? Nem akarok erről hosszasabban beszélni, csak jelzem. Az élet értelme, hogy Istent megismerjük, ateista világban élünk. Hogy Istent megismerjük, önmagunkat toljuk előre, és elzárkózunk egymástól, éppen ezért, hogy ennek a megismert Istennek szolgáljunk, és ugyan ebben a materialista világban kinek van egyáltalán gondja az örök életre? Hogy eljussunk az örök életre. Tehát ez a kínálat. Az élet értelme Istent megismerni, neki szolgálni, és ezáltal üdvözülni. Nincs más. És ez azt jelenti, hogy az ember fölfogja, hogy az élet ajándék. Eddig el kell jutni mindenkinek, aki idáig se jut el, menthetetlen. Egyébként előbb-utóbb úgyis az orrára koppint az élet. és rá kell döbbennie, hogy nem a mi kezünkben, nem az ő kezében van az élet. Fel kell ismerni azt, hogy nem magányos vándorok vagyunk. Az ember nem magányos lény. Vigyázzon az az individualista gondolkodású ember. A materialista, ateista, egoista ember. Társaink vannak, testvéreink vannak. Az emberiség egy nagy család. Nem élhetünk úgy, mintha rajtunk kívül nem lenne senki. És ez a felismerés pontosan azt jelenti, hogy egymás szolgálatában áll az élet kiteljesedése, és amit egynek teszünk, azt neki tesszük. És az ítéletkor csak egyetlen egy szempont fog szerepelni, semmi más. És ez relativizál mindent, relativizálja a mi erkölcsi fogalmainkat, relativizálja a bűnről vallott felfogásunkat, relativizálja a mi erényeinket, a magunk kitalálta értékeinket. Miről szól? Egy dolog számít, amit egynek tettetek. Az összes többit magatoknak tettétek. Mit kínál az egyház? Ezt a fölismerést, hogy nem a birtoklásban van az ember boldogsága, hanem az élet értelmének a fölismerésében tükröt tart elénk, és ezt a tükör itt van. Ez a tükör ma a Biblia vasárnapján itt van. Azt mondja Ábrahám a gazdagnak, van Mózesük és prófétájuk, arra hallgassanak. Van Mózesük a két kőtáblával, a Bibliával, és vannak prófétáik, akik megmondják, mi az Isten üzenete. Ha rájuk nem hallgatnak, akkor a halálból is föltámadhat valaki. Arra se fognak figyelni, hogy ez mennyire igaz, és Jézus mennyire ismeri az embert. Mennyire tudja, hogy mi lakik bennünk. Gondoljunk csak arra, hogy volt egy Lázár, akit föltámasztott Jézus. Ez nem a mostani, akiről hallottunk. És mi történt? Akkor határozták el a zsidót, hogy ezt a Jézust el kell tenni lábalól. A Lázárt meg kell ölni. Jézus tudja, mi lakik az emberben. És akkor, ha mindezekkel szembesülünk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy van egy nyelv. Sok nyelven beszélünk mi emberek, van egy nyelv, amit mindenki ért. És ez a szeretet nyelve. És vigyázzunk, nehogy ilyen könnyedén kimondjuk, hogy a szeretet nyelve, a szeretet nyelve a jó cselekedetek nyelve. Egyedül a jó cselekedeteket érti minden ember. Pár héttel ezelőtt Palesztinában voltam, azt se tudom, hogy hogyan ejtik ki a szavakat ezek az arabok, mégis találkoztunk. Majd talán lesz még idő, hogy a gondolataim végén erre egy pillanatra visszatérjek. Tehát kommunikációs problémája van a modern világnak, és van egy nyelv, amelyen kommunikálhatunk, és ez a jó tettek, a jó cselekedetek nyelve, amit mindenki ért. És a fontos az, hogy addig, amíg nem késő, az ember fogadja el ezt a Bibliát, mint tükröt. Hiszen ez a tükör megmutatja azt, hogy kik vagyunk, hogyan gondolkodunk, és egyáltalán ismerjük-e ezt a nyelvet. És akkor ezek után váltsuk apró pénzre ennek a mai evangéliumnak a jegyében ezt az igazságot. Két emberről van szó, egy gazdagról, neve sincs, és egy szegényről, akinek van neve, Lázár. Eleazár, ami azt jelenti, Isten segít. Ez a példabeszéd pontosan azt akarja nekünk egyértelművé tenni, hogy nem a birtoklásban van a boldogságunk. Ez a gazdag ember megtartotta a törvényeket, betartotta a vallási előírásokat, úgy gondolta, hogy az ő jóléte Isten ajándéka. Abban a korban így gondolkodtak. Ő egy jó ember, minden törvényt betart, Isten elhalmozza minden jóval. Ez a Lázár bizonyára egy gyanús valaki, aki ott fekszik az ajtaja előtt, bizonyára rossz életének a büntetését szenvedi. Amire nagyon érdemes odafigyelni, az az, hogy igazából ennek a gazdag embernek a bűne és a tévedése abban áll, hogy magán kívül nem vesz észre senkit. Ez az ember elég önmagának. És igazából ez a tragédiája. No, meg persze a mindennapi életvitele is erről árulkodik, mert azt hallottuk, hogy bíborba, bársonyba öltözik, naponta lakmározik, és ez már gyanús. Ez nem magától értetődő. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire természetes volt mindig is, én most a mi magyar világunkra gondolok, a szegény emberek, akik piszkos ruhában jártak a mindennapokban, mert esetleg a marhákat gondozták, az állatokat gondozták, a földet túrták, és amikor eljött a vasárnap, akkor ezek az emberek ünneplőbe öltöztek. Ünnepi ruhába, mert ünnepelni kell. Nem elegendő a mindennapok világában tüsténkedni. Aztán egészen természetes volt ezeknek az embereknek az életében, a legszegényebbek életében is, hogy amikor megszületett egy gyerek, akkor azt megünnepelték. Amikor meghalt valaki, akkor halotti tort tartottak. Amikor valaki megkereszteltek, akkor nagy ünnep volt. Amikor valaki megházasodott, még nagyobb ünnepet tartottak. Tehát nem a tiszta ruháról van itt szó, és nem azzal van a bajunk, és nem az ünnepléssel van a bajunk. A baj ott van, hogy ez az ember állandóan ilyen ruhában jár. És ez már gyanús. Akkor mikor dolgozik? Akkor ez másokból él. És az, hogy ünnepel, nem baj, de állandóan ünnepel, vagyis lakmározik. Ez már nem emberi élet. És ezek azok, amikre oda kell figyelni. És pontosan a 21. században, mert hiszen a 20. század második felében megjelent a világban egy ostoba amerikánus gondolkodásmód, ahol az egyetemi tanárok is papucsban, rövid gatyában mentek be, és előadásokat tartottak az egyetem. Mi ez? Ez egészen elképesztő. És ez terjedt, és terjesztették az egész világban. És állandóan kapacitálnak bennünket a különböző hirdetésekkel, hogy így és úgy éljünk, naponta bővelkedően étkezzünk, és ha körülnézünk az emberiség jóléti oldalán, az emberek azzal kínlódnak, hogy hogy tudjanak lefogyni. Mert lakmározunk. Nem pedig természetes módon élünk, étkezünk. Hogy én visszaemlékezem a gyerekkoromra, minden napnak megvolt az étkezése, és jó esetben egyszer ettünk húst. És ez nem csak a szegénységnek volt a következménye. Normális gondolkodás. Testvérek, rendkívül fontos kérdések ezek. Ez az ember egy egészen sajátos képet mutat nekünk föl. És ez egy olyan helyzetet teremt, hogy ez az ember észre se veszi a Lázárt. Nem is látja. Fogalma sincs arról, hogy ennek az embernek milyen gondja van. Ő neki a morzsák is elegendők lettek volna, az se jutott. Következésképpen gyorsan meg is halt. Hát persze. Ezek az emberek, akik az ajtóban feküsznek, ezek gyorsan meghalnak. Hát itt látom a szemem előtt ezeket a hajléktalanokat. Megjelent egy csomó, amióta itt élek ezen a környéken 10 év óta. Pár évvel ezelőtt életerős emberek voltak, és eltelik 4-5-6 év, és az ember szeme előtt rongyolódnak le, és mennek el, egyszer csak eltűnnek. Kérdezem, hol van? Meghalt. Persze, sokkal előbb meghalnak ezek a lázárok. És bizony ezen is el kellene gondolkodni, mert a lázárokat nevesíteni lehet, sőt, nevesíteni kell. Kik a lázárok? Afrikának az éhező népei. Ők a lázárok. Kik a lázárok? A mi hajléktalanjaink. Kik a lázárok? A mi munkanélkülieink. Kik a lázárok? A mi sok gyerekes családaink. És egyet ne felejtsünk el. Lázár azt jelenti, Isten segít. Isten a lázárok oldalán áll. Szűzanya az ő hálaadó énekeben mit mond? Üres kézzel bocsátja el azokat, akiknek tele van a kezük. De jól lakatja a szegényeket. Igen. Ezen el kell gondolkodni, amíg nem késő. Ezen el kell gondolkodni, és bele kell nézni ebbe a tükörbe, amit a Szentírás ír, amit az Isten a lelkünkre akar kötni. Mert van evilági életünk és túlvilági életünk, és nagyon érdekes ez is. Az Isten nem beszél a gazdagnak a bűnéről sem, meg a Lázárnak a bűnéről sem. Szó sincs róla, nem hallottunk. A jó cselekedeteiről se beszél egyiknek. Egyszerűen arról van szó, hogy következménye van ennek az életnek. Ilyen vagy olyan. És akkor itt jön be egy nagyon izgalmas fordulat, amikor ez az ember, aki soha senkit nem vett észre, valami megfordul benne, és akkor azért óhajtozik, hogy legalább egy csepp a ujjahegyén, Lázár ujjahegyén jusson neki, egy csepp, hogy enyhüljön a kínja. Sőt, azt mondja, hogy menjen vissza, mondja meg az ő testvéreinek, hogy ne jussanak ide. Minő csodálatos fordulat. Már nem csak magára gondol. Már másra is tud gondolni, mert tapasztalata van. Testvérek, amíg nem késő, addig gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. És azt mondtam, hogy talán még egy gondolatra visszatérek, hadd mondjam ezt el. Idevág, teljes egészében idevág, és Segít talán nekünk is abban, hogy elgondolkodjunk az egy cseppről, meg az morzsáról. Pár héttel ezelőtt Palesztinában jártam a magyar nemzetnek az adományát, meg a máltai szeretett szolgálat adományát vihettem el Ramallába, Palesztinának a kvázi fővárosába, és Betlehembe. Azt mondta a ramallai polgármester asszony, a nyelvről, a nyelvvel kapcsolatosan. Azt köszönjük meg, hogy nem postán jött az adomány, hanem a kezében hozta el. Milyen izgalmas kommunikáció. A betlehemi kórházban például ebben az évben még nem kaptak fizetést az orvosok meg a nővérek. A rákos betegek hónapok óta nem kaptak gyógyszert. Tehát valójában gyógyszer nélkül ott halnak meg, vagy a kórházban, vagy otthon, hiszen semmiféle terápiára lehetőség sem volt. Olyan gépeket vittünk oda, azt mondta a főorvos, hogy 9 éve vártak egy mozgó röntgenre. Örülünk, hogy nem postán jött az adomány, hanem elhozta. És a másik, a cseppel meg a morzsával kapcsolatosan, Ramalla, ez a névnek a jelentése állítólag zöld sziget. Sivatag, kősivatag, szinte egy szál fű nincs. És amikor Ramalla felé közeledik az ember, akkor csodálatos zöld növényzetet lát. És amikor közelebb ér, akkor azt látja, hogy szőlő. És eszembe jutott a Bibliának az a példabeszéde, hogy a maga a kőre hull, az útfélre hull, a tövisek közé, és a jó földbe. És a döbbenetes az, hogy ebben a kősivatagban tenyérnyi jó földbe belegyökerezik az a szőlő, és 100-szoros termést hoz. 1,5 kilós fürtjei vannak ennek a szőlőnek. Sivatag mindenütt, és a tenyérnyi jó földből ekkora termés jön, és mindegyik tőnek, mindegyik szőlőtőhöz cseppen oda ez a fajta öntözés, ismerik a szakemberek. És erre a képre utaltam, amikor átadtam az adományt, hogy ez egy csepp a magyar nép adományából, de ahogy láttam, ez az egy csepp víz itt Ramallában életet teremt. Ekkora gyümölcsöket. És a másik, Betlehem neve azt jelenti a kenyérháza. És ott meg azt mondtam, hogy a magyar nép a kenyeréből letölt egy darabot, és elhoztam ide önöknek. Mert morzsányi. Csak azt válaszolta az igazgató és Betlehemnek a kormányzója, hogy ez az adomány többet ért nekik, mint egy darab kenyér. Ez az adomány maga az élet. És akkor úgy válaszoltam neki, igen, a magyar ember a kenyeret életnek nevezi. Minő csodálatos találkozás. Testvérek! 21. században élünk, de el ne felejtsük. Nekünk van egy Bibliánk, tükör. És addig nézzünk bele ebbe a tükörbe, amíg időnk van, nehogy későn legyen, mert mindenki meg fog halni. És a halállal befejeződik minden, és utána már csak az számít, amit az életünkben tettünk. Azt kívánom a testvéreknek, hogy tanulják meg az emberiség nyelvét, a jótékonykodás nyelvét. És ne felejtsék el, Isten segít. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában.